Jó estét kívánok a bátraknak, akik a karácsony előtti nyüzsiben ide mertek jönni. Ahogy láthatták a honlapon is, műsorváltozás történt, úgy november eleje közepe táján, úgyhogy most én léptem be ebbe a témakörbe, és hát egy kicsit más címmel, ezzel a címmel próbálunk meg egy kicsit körbejárni ezt a kérdést. Ezt az idézetet talán ismerik, a prófétát olvasták néhányan, hogy ha a halálról akarunk tudni valamit, akkor nem árt, hogyha az élettel is tisztába jövünk, mert hogy ez ugyanannak a valaminek a két oldala. Hát akkor próbáljunk meg egy kicsit fényteríteni erre a dologra. Ugye minden előadást ezzel az összehasonlítással szoktam kezdeni, tudnélik, ha alaposan megnézzük a baloldali felsorolást, azzal tudunk mit kezdeni, az az intellektuális terület. Olvasni tudunk, utána tanulni tudunk és egyebeket. Tehát a szemtana, tehát a megfigyelhető dolgokat így tudjuk egy többek között megközelíteni. Ugyanakkor a jobboldali oszlap az pedig kifejezetten csak a tapasztalatokon alapul. A baloldali oszlopat nagyon fontos az, hogy lehet tanítani és lehet tanulni az információkat, de a jobboldali oszlopnál nagyon fontos az, hogy tapasztalni mindenki tud, de az egyéni. Tapasztalatokról nem tudunk beszélni. Ugye a régebbiek ismerik már azt a hasonlatot, hogy tessék, két ember egymás mellett áll, ugyanazt a napnyugtát nézik, az két különböző napnyugta. Két különböző tapasztalat, két különböző élményvilág. És ezt nem tudjuk egymással kicserélni, mert ez a tapasztalat, ez az élményvilág, ez túl van a beszéd területén. Hát akkor ugorjunk egy picit, szóval itt egy kis összehasonlítás, hogy körülbelül ami ott kívül látszik, az úgy nagyjából az információ mennyiség, de a lényeg az a felszín alatt van. Sokkal nagyobb, sokkal több, sokkal mélyebb hatókörű dolgok, azok ott találhatók. Hát itt egy kis modellt érdemes mondjuk úgy meggondolni. Ugye amikor arra kerül a sor, hogy élünk, meg tapasztaljuk a világot, meg látjuk a világot, akkor képzeljük el azt a hasonlatot, hogy ebben a szobában vagyunk, az összes érzékszervünk ebben a szobában működik, és ebben tapasztalunk valamennyit, itt élünk. Most valaki bejön az ajtón, hát fogalmunk nincs arra, hogy az ajtón túl mi van, mert azt nem ismerjük, mert nem tudjuk érzékelni. Ha ott valaki bejön, az úgy látszik itt a szobában levők számára, hogy megszületik. Ugye valaki kimegy az ajtón, az úgy látszik a szobák számára, hogy meghal, eltűnik. És hát itt van egy ilyen közbülső valami, hogy a halál közeli élmény, az tulajdonképpen olyasmi, mintha kikukucskálunk az ajtón. Hát ha ezzel a súlyozással próbáljuk meg az élet és halál kérdését megközelíteni, akkor rögtön nem lesz olyan kellemetlen, vagy olyan félelmetes. De minden esetre lépjünk tovább egy másik modellra, na megint itt az információ és a szemtana. Ez egy a teozófiai irodalom, az tulajdonképpen az ősi feljegyzéseknek a modernkori megfogalmazását kíséri meg, és ezek az elnevezések, ezek a fogalmak találhatók a teozófiai irodalomban, hogy az ember, mint lény, mint tudatos lény, többé-kevésbé ezekben a világokban él. Tehát a bizonyos isteni szikra az jön le, és lassanként alakítja ki a formákat az anyagi világ mindig sűrűbb és sűrűbb szintjén, és utána van egy fordulópont, amikor elértük az anyagi világ alját, az ásványi birodalomban, a legközöttebb energiaállapotokat, akkor utána fordul a folyamat, és hogy a körfolyamat meglegyen, tudatosodás, mert ez a formaképzés, és ez pedig a tudatosodás oldala, hogy a tudatosodás területe is előforduljon és működjön. Na, itt egy nagyon pardon. Ez egy másik nagyon sematikus ábrázolása ugyanannak, ami az imént síkban volt. A lényeg az, hogy tulajdonképpen, ha csak a fizikai világunkat nézzük, ezt a szeletet, a kockának ezt a szeletét, itt vannak ezek a sűrűség vagy halmaz állapot különbségek, ebből hármat ismerünk, ugye a szilárd, a folyékony és a gáznemű halmaz állapotot, az a jelenlegi érzékszerveinkkel tudjuk érzékelni. Nem ismerjük, pontosabban nem tudatosan ismerjük a következő négy halmaz állapot különbséget, és ez még mindig a fizikai világhoz tartozik. Ez az a terület, amivel a természetgyógyászat is dolgozik, ez a teozófiai irodalomban éterikus testnek és éterikus világnak, vagy közegnek nevezték. Itt egyébként a Powell sorozatban egy egész kötet szól arról a kérdésről, amit a tisztánlátok kutatások alapján, meg a régi irodalmak utalásai alapján megpróbált a szerző összeállítani. Tehát ez a fizikai világunk, amiből ezt az alját ismerjük úgy, ahogy. Nem ismerjük az érzelmek világát, az asztrális világot, nem ismerjük a gondolatok világát, és nem ismerjük még finomabb állapotokat sem, legalábbis tudatosan nem, annak ellenére, hogy minden elalvás után például itt hagyjuk a fizikai testet pihenni, és az asztrális testünkben, eszközünkben működünk tovább. Na, akkor lépjünk egy picikét megint. Itt ezt az ábrát azért hoztam föl, mert most nem csak a Földről van szó, hanem az ősi utalások szerint a naprendszer egészét kell sok szempontból egy egységnek kezelnünk. És ugye csillagászatilag tudjuk, hogy itt van egy csomó bolygó, fizikai bolygó. Itt éppen ezeket soroltam fel a külső körben. Ugyanakkor a tisztánlátó kutatások és az ősi utalások arról szólnak, hogy ezek a bolygók, illetve az ezeken a bolygókon levő élet, az bizonyos mértékig önálló, olyannyira, hogy ugye a legkülső réteg, a legdurvább réteg, a leganyagibb réteg a fizikai, itt az érzelmi, az asztrális világ, ez a mentális világ, ez itt két részből áll az ember számára, és gyakorlatilag az egyes bolygóknak a bolygókon levő életek csak az úgynevezett intuíció vagy buddhikus világban közösek. Ez azt jelenti, hogy az átmenet az egyik világból, egyik bolygóról a másikra, mondjuk a Földről a Marsra, az egyszerűen fizikai testben majdnem, hogy reménytelennek látszik, tudatos emberként, és egyszerűen tulajdonképpen, hogyha eljutunk a fejlődésnek arra a szintjére, hogy már az intuíció világában tudatosan működünk, akkor gyakorlatilag az egész naprendszert bejárhatjuk. Tehát a bolygók önmagukban önálló egységek egészen addig, ameddig itt majd a későbbiekben szó lesz róla, az emberi, mondjuk úgy, hogy emberi konstrukcióban a szellemi ember és a újraszülető személyiség, tehát az egyéniség és a személyiség, azok viszonylag önálló egységek, és csak amikor az egyéniségen túl tudunk lépni, akkor tudunk átjutni a másik bolygók környékére. Itt most nem a csillagászati meg az űrhajós dolgokat tessék érteni elsősorban, hanem a finomabb szintekről van szó. Ez csak egy ábra arra, hogy az egyes emberek mi? Ugye a fizikai testek különállóak. Az érzelmi szinten, az érzelmi eszközeink még mindig különállóak, sőt a gondolati eszközeink is még különállóak, és itt van az a valami, amikor már összeérünk egymással, az már az egységvilága, és onnan befelé ott már komplet az egység, ott ez az itt látszólagos elkülönülés itt belül már nem tapasztalható. De persze hát odaig el kell jutnunk, az eléggé szép, hosszú út áll mindnyájunk előtt, hogy tudatosan ebből az állapotból, tudatosan bejussunk ebbe az állapotba. Hát ez hosszú életek kemény munkáját igényli. Na, ugorjunk egyet picikét. Itt egy sematikus ábra arra, hogy az utalások szerint az ember felépítése az hogy néz ki. Ha visszaemlékeznek arra a bizonyos felsorolásra, az atmikus világ és egyebek, na az ez a, az már innen kezdődik. Ez a hármasság, ez az a bizonyos, amit a vallásos irodalomban a Szent Háromságnak, vagy Isteni Hármasságnak neveznek, annak a tükröződése az egyes emberben. Ne felejtsük el, hogy a saját képére és hasonlatosságára teremtettünk, ha így jobban tetszik. Na hát ez a tükröződés ez itt van benne. Az akarat, bölcsesség és tevékenység hármassága, az itt található bent. Ez az a bizonyos valami, ez az isteni sikrának is nevezhetjük, amit a teozófiai irodalomban a görög szóval monádnak neveznek, és ennek van egy tükröződése, ez hozza létre a következő eszközöket, amit az egyéniség címszó alatt tud a teozófiai irodalom megjelölni, tehát az akarat, a bölcsesség és az elme hármassága. És ezt tessék megint úgy elképzelni, hogy nem csak halmaz állapot, hanem halmaz állapot komplexumoknak a különbsége, tehát mindig sűrűbb és sűrűbb anyagi világba jön be az a bizonyos isteni tudat, ami innen valaki a teremtőtől indul, és állandóan fenntartja a világot is, meg azon belül bennünket is. Tehát ez az egyéniség oldal. Ez az, ami úgymond látszólag, vagy viszonylag halhatatlan. Ez a személyiség, tehát az astromentális, tehát az érzelmi és gondolati eszközünk a fizikai világban, az energiatestünk és a durva fizikai, tehát háromhalmaz állapotos fizikai testünk, ez viszont a halandó részünk. Megteszik nézni, itt mindent megvan a hármas tagozódás. És ezek a bizonyos eszközök, ezek azok, amiket tényleg látók, auraként érzékelnek például. Hát itt csak egy hasonlat, jobban megközelíthető legyen a felépítés. Tehát ha ezt a négyességet veszük, ha mondjuk a test és lélek az tulajdonképpen egy, mert az újra születő egységünk, vagy tudathordozónk, a szellem az a viszonylag halhatatlan, és az isteni szikra, ami az egész mögött van. Ez hasonlítható a kocsi, ló, kocsis, utas felsoroláshoz is. Ugye a kocsi maga az a fizikai testünk, beleértem most az energiatestünket is. A ló az az astromentális, tehát a gondolati és érzelmi eszközünk, ami adja a húzóerőt, a mozgatóerőt a kocsi számára, a fizikai test számára. Ebben az esetben ugye az érzelmek és a gondolatok működnek ebben az eszközünkben. Szellemnek vagy egyéniségnek nevezhetjük az, ami ebben a hasonlatban a kocsis, aki elméletileg, hogyha felébredt, már tudatosan felébredt, akkor irányítani tudja az érzelmeit és a gondolatait, amelyen keresztül irányítani tudja a kocsinak a haladását. Hát ez az tartozik, ez a, ami a feladatunk, hogy tudatunkra ébredjünk itt a szellemi szinten. És van még a kocsiban hátul valaki, az az a bizonyos isteni szikra, aki csak annyit ad ki ennek az egész komplexumnak, hogy oda menj. De hogy hogyan? Az egyrészt meg kell tanulni az eszközöknek, és meg kell tanulni a kocsisnak, a szellemi embernek, hogy a feladatot hogyan végzi el. Hát itt csak egy felsorolás, tulajdonképpen analógiába vehetjük a felsorolásként, hogy a fizikai életünknek, tehát a fizikai születéstől a fizikai halál közeli állapotokig körülbelül ilyen 7 éves nagyságrendű korszakaink vannak, ahol ugye az első 7 évben általában a fizikai testnek a fejlesztése, kifejlesztése folyik, az a fő feladat. A második hetesben az érzelmeknek a területe, A harmadikban a tanulás, az elme, a gondolkodásnak a területe, és akkor a negyedikben elméletileg, ugye, hogyha a tiszta viszonyokat veszünk, akkor elméletileg, ott viszont már az egysége, szeretet és egyéb ilyen jellegű elsajátítani való lesz kéink vannak. És akkor fordul egy kicsikét, ha elméletileg eljutunk az akarat szintjéig, illetve ha megnézzük a tükröződés akarat mögött ott van a legnagyobb anyagiasság, tehát a legszellemibb és a leganyagibb kettősségnek a megjelenése. Ugyanez a helyzet, ahogy fordul visszafelé a következő 7 éves sorozatban, most itt megint a vagy az egységvilága, vagy a szétválás, a különválás kerül elő az életünkben, vagy a bölcsesség, vagy beszűkültünk a következő 7 év, vagy nagyjából az időszakban. Aztán jön megmarad az együttérzésünk, vagy pedig a ridegség állapota kerül felszínre, és hangsúlyozott lesz, és akkor van itt ez az utolsó 7 év, hát vagy meg tudunk újulni, vagy pedig elkezdünk gobbulizni megint, és megpróbálunk gyerekként viselkedni, ugye? Hát ez úgy nagyjából egészében mindnyájunk életén megtalálható. Ha a sajátunkat nem is veszük észre, az ismerősök és a rokonok környékén megtaláljuk ezeket a dolgokat, ezeket a hasonlatokat, és ezeket a viselkedési módokat. Na, akkor ugorjunk egy picikét. Van egy másik ilyen... hát mondjuk úgy, hogy szimbolikus, vagy jelképes megközelítés arra, hogy tulajdonképpen hogy nézünk ki, vagy hogy élünk tulajdonképpen az egyik születéstől a másik születésig bezárólag. Ugye, ha itt ebben a körcsikbe veszük a testetöltést, tehát a fizikai születéstől a fizikai halálig terjedő időtartam, vagy életünket, a fizikai halál az azt jelenti, hogy a fizikai testünknek a halála. Ugyanakkor ezeken az állapotokon keresztül kell mennünk, ez az érzelmi világunk, az asztrális világon keresztül. Egyes mondjuk kutatások szerint ez néhány évtized nagyjából. És akkor azt szerint, hogy mennyi tapasztalatot szereztünk, amit fel kell dolgozni, és meg kell emészteni, feljutunk az asztrális világból a mentális világba, és hát az egyes vélemények szerint az néhány száz év. Na most hát ez megint csak körülbelül van. Egyrészt az, hogy nagyon kevés mintán vizsgálták ezeket, csak nagyjából igazak ezek a dolgok, és másik pedig az, hogy ahányan vagyunk, annyifélék, tehát ha például valakinek az a karmája, hogy viszonylag gyorsan újra szülessen, ez azt jelenti, hogy akkor megmarad az asztrális teste, kifejezetten, majd a következőben még meglátjuk, megmarad a mentális teste, és gyakorlatilag csak a fizikai testét cseréli le. Tehát az olyasmi, mint amikor otthon a télikabátunkat lecseréljük egy másik télikabátra. Az összes többi megmarad. Hát ilyen életek is vannak, ilyet is láthatunk, ha egy kicsit figyelmesen váltunk a világban. Na és hát a pihenő időszak után jön megint az a késztetés, hogy na akkor megint menjünk be a születés, illetve a fizetés, a születésen keresztül a fizikai életbe és tapasztalatszerzésbe. Hát na, próbáljuk meg ezeket az eszközöket egy picit részletesebben megnézni. Ugye ismerjük a sűrű fizikai testet, ezt a három halmaz állapotot. Nagyjából ez a felosztás, tehát a szervek vannak, azok sejtekből állnak, a sejtek molekulákból állnak, a molekulákat atomok hozzák létre. És itt van egy érdekes valami, ugye a mi világunk, a Föld élő világán az oxigén, a hidrogén, a szén és a nitrogén az alapvető, a foszfor például nagyon kell a testünkhöz, és azért a fehérje építéshez a kén, meg a jód is előfordul, és az ember ránéz, a fene gondolta, hogy a jezsuiták már akkoriban is ott sertepert éltek a test létrehozása környékén, ugye? Ezt egyébként egy nagyon kedves egykori biológia tanáromtól tanultam meg ezt a figurát. A lényeg az, hogy tulajdonképpen a földi életnek ez a négy Tehát a szén alapú oxigén energiahordozó és víz, vizet tartalmazó anyagi világa az alapvető. Itt van mögötte az energiatest, az éterikus test, ez a lovaskocsi hasonlatban az az istráng, ami a lovat összeköti a kocsival. Ez a teozófiai irodalomban itt ezt négy halmaz állapotra osztják föl, és mögötte a legvégén, legfinomabb fizikai állapotban van egy bizonyos energia csomó, nem tudom hirtelen máshogy nevezni, amit ez az irodalom, mert valahogy el kell nevezni, permanens atomnak nevezett el, és ebben az energia csomóban koncentrálódik az adott fizikai testnek az összes állapota, összes tapasztalata, összes képessége, hát nem mondom, hogy tudás, de mondjuk képessége, lehetősége és egyéb. Tehát ez azt jelenti, hogy ez azért permanens, tehát ilyen szempontból úgymond állandó, mert az újraszületés során, újraszületések során ez a bizonyos atom, ez az ember saját tulajdona. A fizikai világban is, tehát most ne ilyen szénatom meg hidrogénatomra tessék gondolni, mert ennél sokkal finomabb állapotokra. De minden esetre egy ilyen energiacsomó, ami köré épül föl a minden egyes fizikai életünkben a fizikai test. Ugyanez a úgymond permanens atom létezik az érzelmi testünkben, a gondolati testünkben is, amiről itt a későbbiekben még szó lesz. Tehát ennek az úgynevezett permanens atomnak ez a fő szerepe, illetve feladata. Most, ami nagyon érdekes, nem nagyon hangsúlyozzák, mert erre nem nagyon került sor, az emberi auráról egyébként megjelent egy nagyon jó könyv magyarra fordítva, és aztán a bioenergetik adta ki annak idején, a Dora Geldernek a könyve az emberi auráról, és onnan van kivéve ez a kép. Ez azt jelenti, hogy valaki, aki 90 fizikai életévet töltött el, vagy földi életévet töltött el, annak körülbelül így nézett ki az aurája, tehát a különféle színek, képességek, emlékek és mindenféle egyéb benne. Na most, hogyha ez a hölgy szépen befejezte az életét, akkor érdekes módon egy valami történik, ez a hosszúkás aura, ugye, mert ha gondolunk, ugye itt van az agy, itt van mögötte a gerincoszlop, tehát ilyen hosszú jellegű, mondjuk úgy, hogy széthúzza az energia, ezt a tapasztalati és energia komplexumot, akkor ez visszaugrik egy gömbformába, ahol legbelül vannak a legfinomabb, és legkívül a legdurvább anyagok, mert tulajdonképpen itt arról van szó, most nem a fizikai testről, hanem és még csak nem is az éterikus testről, mert ezek nagyon már pár napon belül lebomlanak, hanem az érzelmi testünkről, az asztrál testünkről és a mentál testünkről és egyebekről van szó. Tehát akkor így rakódik le, és itt kerül elő az, hogy na most akkor a finomodás során ezeket a külső rétegeket, ezeket a durva anyagi rétegeket lassanként le kell dolgozni, le kell hántani. Az azt jelenti, hogy ha az élet során ebbe az aurába bele gyömöszöltünk egy csomó életenergiát, ennek a fenntartásába, annak az életenergiának gyakorlatilag fel kell osztani, át kell sívnunk belőle a tapasztalatokat, és a konkrét élményeket és egyebeket pedig bennhagyni abban a formában, az asztrál testben ebben az esetben, és az lassanként feloszlik. De az egész lényeg az, hogy eznek a gömbnek, vagy külső gömb résznek a fenntartásához már az ember az két születés között, tehát mondjuk úgy, hogy a fizikai halál után már nem kötődik, ez lassanként lebomlik. Ami érdekesség, vannak halvány utalások arra, hogy mintha az emberi aurát vagy az emberi aurában levő anyagokra is hatna a gravitáció. Nagyon érdekes utalások, ugye minden népmesében, meg vallásos írásban is a pokol az a föld felszíne alatt van. A legsűrűbb leganyagiabb asztrális terület, az mintha a föld felszín alatt lenne. De hát ez lehet valószínűleg az oka annak, hogy ez a tükröződés, ez valahogy a népmesékben így jelentkezik, hogy az ördögök lent vannak a föld alatt, meg a pokol ott van lent valahol. Nem csak a vulkanizmus, hanem sok minden egyéb is hozzájárul ehhez az elképzeléshez. Na nézzük. Ami viszont érdekes, és az egyes auráknak meg az egyes folyamatnak meghalás és feldolgozási folyamatnak a képszerű ábrázolása, ugye a fizikai halálkor megszűnik az a bizonyos fizikai test, az energiatestünkkel együtt, és az a már emlegetett permanens atom, az egy szunnyadó állapotba kerül. Tehát tartalmaz egy csomó mindent, csak éppen nem aktív. Hasonló lesz a helyzet, csak mondjuk emberi időszámítás szerint évtizedek alatt az asztrál testünkkel, ahol az asztrál test szintén elhagyja ezt a bizonyos permanens atomot, tehát nem kötődik hozzá, és miután nincsen, ami energia fenntartsa, tehát energia bele áramlás már nincsen, lassan feloszlik. Ha visszamegyük még egyszer, ez a kifejezés, hogy burok. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ezt az energia központot, ami korábban aktív volt, ezt a permanens atomot, ez a valami fogta össze, ez az aura fogta közre, de most már csak a burok maga marad, egy üres kagylóhely, és itt van ennek a csapdája abból a szempontból, hogy azok, akik valamennyire érzékenyek, esetleg egy pici kis asztrális látással rendelkeznek, vagy médiumi képességeik vannak, azoknak nagyon, nagyon kemény és hosszú kiképzés árán kell megtanulni azt, hogy meg tudják különböztetni az élő ember auráját ezektől a burkoktól. Mert ezek a burkok tartalmaznak egy csomó olyat az elmúlt élet során, konkrét emlékképeket, konkrét nyomokat, csak éppen nem aktív az egész. Tehát ha egy ilyen burokot megpróbál mondjuk egy médium kicsit aktivizálni, a médium energiájából egy kicsit működtetni, akkor új dolgot, új tapasztalatot semmiképpen nem tud közölni, csak a régieket ismétli. Innen lehet többek között megkülönböztetni, hogy na most akkor kivel is beszélek a telefon másik végén. És ugyanez a helyzet egyébként a mentális eszközünkkel, ott is lassanként jön belőle az energia, itt most a mentális alatt, majd későbbiekben szó lesz, itt a konkrét gondolkodás eszközéről van szó elsősorban. Az is egy ilyen burok formájában lassanként leépül, és az is feloszlik, és az összes tapasztalat, összes készség, képesség, amit itt a fizikai világban való működésünk során megszereztünk, az érzelmi és a gondolati működésünk során fölhalmoztunk, ez az összes tapasztalat behúzódik, beszívódik a kauzális testünknek nevezett eszközbe. Ez még mindig a mentális világban van, itt a következőkben még erről lesz szó, és gyakorlatilag ott tárolódik, tehát ez tulajdonképpen az eszköz, amiben a innen alulról nézve a szellemi ember, mindenesetre az egyéniség, a viszonylag halhatatlan ember használja ezt az eszközt. És az életek során a különféle tapasztalatok lerakódnak benne, és átalakítják a következő élet és életek során az összes képesség, meg egyéb az innen áramlik be a következő eszközökbe. Na most itt egy kis szimbolikus ábra, hogy az ilyen gömbé alakult emberi aura, ugye itt most már lekopott a fizikai rész. Megvan itt az érzelmi, és megvan még a gondolati, a mentális eszköz. És ezt a valamit, ez csak egy képlet volna, hasonlat. Ezt a valamit, ezt a komplexumot, tehát az érzelmi és gondolati eszközünk együttesét nevezi a keleti irodalom vágytestnek, vagy szanszkrit kifejezéssel kama manasnak, vágyelmének. tudnélik, a gondolatok és az érzelmek között rendkívül szoros a kapcsolat. Hogyha egy ilyen működésünket megpróbáljuk megfigyelni, nagyon nehezen tudjuk szétszedni, hogy na most akkor ez az érzelem generálta gondolat, vagy a gondolat generálta érzelem, és a folyamat hogyan zajlik tulajdonképpen. Tehát ezért is kezelik nagyon sok esetben egy valaminek, másik oldalról pedig ugye a testet azt körülbelül elhisszük, hogy ez a fizikai test. Ez a bizonyos vágytest, ezt használhatjuk erre azt a kifejezést, hogy lélek, emberi lélek, és emögött van az a bizonyos valami, a szellem, az egyéniség, amelyik használja ezeket az eszközöket. Na most a gondolkodásunk mindenféle leírás alapján nagyon érdekes módon ebben a közegben, mert ezek mindig anyagi közegek, csak rendkívül finomak, formákat hoznak létre az érzelmekkel és a gondolatokkal együtt, és ezeket a folyamatokat éppen azért, mert ez a szoros kapcsolat van, nagyon bonyolult külön-külön vizsgálni, viszont hogyha meg akarjuk érteni az egész rendszernek a működését, akkor nem árt időnként nagyon alaposan utána nézni a saját életünk és a saját tapasztalatainkon keresztül, mert ez megint az a terület, hogy a másik embernek a másik tapasztalatvilága, a másik élete teljesen független tőlünk, abban nem látunk bele. A külső jelenségeket esetleg látjuk, de az csak a felszín, az csak a más. Na, emlékszünk ugye erre a bizonyos körcsikkel felosztásra, az asztrális világban is a hét különböző halmaz állapotú, úgy mondjuk úgy, hogy állapotok vagy eszközök léteznek, vagy anyagsűrűségek vannak. Ebből a legdurvább, az anyagi világhoz legközelebb álló ez a bizonyos szenvedés, szenvedélyes. Ez is nevezik pokolnak, ahol tulajdonképpen azok tartózkodnak, akiknek az állati szenvedélyei kitöltötték az életüket, és ezekről nagyon, hát mondjuk úgy, hogy ezekről meg a későbbiekből is nagyon alapos leírás lehet olvasni Annie Besantnek a könyvében, az Ősi Bölcsesség című könyvben. De nem csak ebben, mert ezek a legdurvább dolgokról, a legdurvább állapotokról Sepes Máriának a Vörös Oroszlán című könyvében nagyon-nagyon kézzelfogható és irodalmilag nagyon szépen megfogalmazott leírások is találhatók ezekről a nagyon durva állapotokról. Most van egy ennél valamivel finomabb állapot, ahol már nem ezek a egészen durva állati érzelmek működnek. A tisztán látó tapasztalatok szerint ez tulajdonképpen a itteni földi világunknak a mása, mint egy ilyen fizikai tárgynak megvan az asztrális másolata, és hogyha valaki nem egészen tudatos, akkor úgy érzi, mintha ott mozogna, ezek között, a tárgyak között, amikhez hozzászokott. Hát itt azok tartózkodnak több kevesebb ideig, akik a földi élethez, a kézzelfoghat a földi élethez ragaszkodnak, a megszokott élvezetekhez, és ebben az állapotban léteznek azok a lények, nevezzük ilyen lényeknek, akiket a különféle spiritista jelenségek, kopogó szellemeknek hasonló formájában tapasztalnak. És ez a leggyakoribb, mondjuk úgy, hogy élőlény, amelyik a primitív médiumokon keresztül jelentkezik, és megpróbál kommunikálni a földi világban élő emberekkel. Egy finomabb réteg az, illetve kettőből vettem, az előző, a földi világhoz kötöttől kevésbé anyagias felfogásúak ezen az állapoton mennek keresztül, és ezen keresztül kell dolgozniuk. Még mindig a földhöz kötődnek, és bizonyos médiumokon keresztül viszont ezek a lények még mindig leköthetők a földi kommunikációhoz, a médium testünk eszközein keresztül leköthetők, és meg lehet próbálni velük valahogy kommunikálni. Viszont, ha lentről számítva az ötödik a finomabb állapot, ez egy nagyon érdekes valami, erre írják azt, hogy ez az a valami, amit az anyagi elképzelések szerint mennyországnak neveznek. Ugye ez, amit paradicsomnak neveznek, ahol ugye a hurik ott vannak a moszlimokkal, az új Jeruzsálem típusú elképzelések, a germán mitológiában a Valhalla, az indiai mitológiákban az örök vadászmezők. Szóval ez az az állapot, de még mindig az asztrális világban, amelyik ilyen típusú állapotoknak megfelelő, ilyen típusú felfogásoknak és viselkedéseknek megfelelő emberek tartózkodnak ott átmenetileg. És ide tartoznak nagyon érdekes módon, jó, hát itt az új Jeruzsálemre is lehet gondolni, a betűhívők, akik az egyes nagyon fontos és szellemi mondani valót és tanítást tartalmazó szövegeknek csak a betűit látják. Azok is ebben az elképzelt, ilyen jellegű elképzelések között tanyáznak, és ilyen világban élnek egy darabig, amíg le nem kopik róluk ez a bizonyos felfogás. És ez a bizonyos magatartás, addig bizony ezek az erők, ezek az aurában összehalmozott energiák, ezek lehúzzák erre a szintre. Van egy már ennél sokkal finomabb szint, még mindig az asztalás világban, amire a kutatók azt mondják, hogy nagyon csillogó, ragyogó, ez az, ami miatt asztrálisnak, vagy csillogónak nevezték ezeket az állapotokat. A földi életben még önző indítékok alapján működő művészek például, vagy akik a tehetségüket, bármiféle tehetségüket a földi vágyait miatt feláldozták, azok számára ez egy ilyen, hát mondjuk tartózkodási terület, ameddig szintén le nem kopik róluk ez a bizonyos lekötöttség. És a legfinomabb szint az asztrális világban még mindig nagyon érdekes, hogy a földhöz kötődik, és ez az a terület, ahol ezek a szenvedélyesen kutató típusok, már intellektuálisan kutató típusok, de nem annyira a durva anyagi önzéshez kötődő, de hát még a fizikai világhoz kötődő valakik számára ez egy ilyen tartózkodási állapot. Néhol lehet olvasni olyan leírásokat, hogy valaki vagy látja, vagy megtapasztalja ezeket az állapotokat, ahol például mondjuk ilyen önálló laboratóriumokban dolgozó, vagy ő maga is ilyen helyen tud dolgozni, kutat tovább, de még mindig a földi világ tevékenységét másolja, csak egy spirituálisabb kiadásban. Na, akkor még egy szót a burokról. Tehát ugye láttuk az ábrán, hogy leválik a permanens atomról, viszont egy csomó energia még benne maradt, hiszen a használat során egy csomó energiát bele pumpáltunk, és hát az még egyelőre van, és összetartja a formát. De ez az, amit itt említettem, hogy csak a megszokott, az asztalis burok, csak a megszokott érzelmekkel működik, semmi különlegesség nincsen benne, és csak azokat az érzelmeket ismétli, és hogy a földről médiumi úton meg lehet próbálni ezt a burkot, mint eszközt, bizonyos mértékig életre kelteni, vagy feltölteni ugye a médium energiáján keresztül. Eléggé, hát mondjuk úgy, hogy kétélű dolog az ilyesmi, de minden esetben, mint lehetőség megvan. És akkor ennek a jobbik oldala az, amikor naív médiumok ezzel a burokkal kommunikálnak, a gorombábbik, mert hála Istennek a manapság azért már nem nagyon fordul elő, de állítólag az atlantisi kultúrában ez rendszeres volt. Ezeket az eszközöket bizony tudatosan, önző célra, mások fölötti uralom elnyerésére és egyéb ilyen célra használták, azok, akik abban az irányban működtek egyáltalán a világban, akiknek egy ilyen gyűjtőfogalomként a fekete mágiával, vagy annak bizonyos szintjével foglalkoztak. Hát azok ilyen burkokat is használhatnak. Egyébként ezek a leírások, de ezek a részek, meg az asztrál világnak az egyéb lényeiről, Paulnak az asztrális test című könyvében egy elég széles körű leírás található, tehát nem csak az egyes emberek, a fizikai testtől elvált aurák vannak ott, vagy pedig az éppen a fizikai testben pihenő fizikai testben működő, de még a Földön élő embereknek az aurái, hanem egy csomó olyan lény is, akik nem az emberi fejlődéshez tartoznak. Tehát ha valaki erre kíváncsi, akkor tudom javasolni azt az irodalmat, Paulnak az asztrális test című könyvét. Hát itt csak egy hasonlat, ugye, hogy feloszlik az asztrális test, viszont ott marad még a mentális, két rétegből, az úgy, majd erről is minden szó lesz, az úgynevezett alsóbb szintek és a felsőbb, tehát a durvább és a finomabb halmaz állapotok. Ez mit jelent? Az, hogy a durvább halmaz állapotú eszköz az, amit tulajdonképpen a logikus gondolkodásunkkal működtetünk, a konkrét gondolkodásunkon ezen az eszközön áttörténik. Éppen mert a logikus gondolkodásról van szó, meg konkrét gondolkodásról, ennek a kifejező eszköze a fizikai világban a beszéd, és ebben a világban is léteznek azok a gondolatok által létrehozott formák. Egyébként a honlapunkon van a letölthető irodalmak között a Ledbetternek a gondolatformákról szóló könyve, ott egy csomó érdekes rajzot is meg lehet nézni. Tehát ezek a gondolatok formákat öltenek és működnek, és itt van például az, hogy ez a terület, hogy nagyon oda kell figyelnünk, hogy miről és hogyan gondolkodunk, mert ez az energia, ez különösen, ha elengedjük ezt a bizonyos gondolatformát, ez ugye elkezd kószálni a levegőben, és oda csapódik olyan helyre, ahol hasonló jellegű gondolatok és érzelmek működnek. Tehát tulajdonképpen felelősek vagyunk azért is, amit gondolunk és amit érzünk. Éppen azért, mert az szétsugárzik a környezetbe. Ugyanez a helyzet ennél az alsó mentális eszközünknél, ez is egy ilyen burok formájában válik le a permanens atomról. És hát ehhez már nagyon komoly médium szükséges, aki ezzel tudna kommunikálni, de elméletileg megvan a lehetősége, hogy ezen keresztül is létrejöjjön bizonyos kommunikáció, de ugyanúgy csak a múltról és a régebbi élményekről lehet vele kommunikálni, és új dolgokról nem, mert nem önálló, mert már nincs benne a teremtő ember. Aztán ez a benne maradt energia is lassanként feloszlik, és akkor gyakorlatilag benn marad az a valami, a teozófiai felosztás szerint a felső mentális, tehát a finomabb mentális közegben ez a bizonyos kauzális test, amiben lerakódnak a konkrét tapasztalatok és konkrét élmények. Ezt a teozófiai irodalom kauzális testnek nevezi. Ez az egyéniségnek, innen alulról néző a szellemi embernek, tehát nem az isteni sikrának, hanem a szellemi embernek a működési területe. A működés ezen a területen a leírások szerint is bizonyos elvon fogalmi gondolkodás, tehát bezint egy nagyon érdekes hasonlatot is hoz, hogy például ha azt mondom, hogy háromszög, akkor úgy többé-kevésbé mindenki tudja, hogy miről van szó, de ahányan vagyunk, annyiféle háromszöget képzelünk el, konkrét háromszöget. De a fogalma, hogy háromszög, az mindnyájunknak ismert. Tehát ez a fajta fogalmi gondolkodásnak a területe, ez a bizonyos felső mentális szint, és ezen a területen, akik ezt tudják tapasztalni, vagy tanulmányozni, azt mondják, hogy itt már nincsenek formák, nincsenek gondolatformák, itt energiaáramlások vannak, felvillanó színek és egyéb, hát a szín ugye ugyanúgy rezgés, mint a hang, tehát ha most nem akusztikus hangnak gondolunk, hanem a szín és hang együttesére, tehát ilyen rezgésekre, ilyen felvillanások találhatók ebben a világban. És ennek következtében az információk közlés is lényegesen gyorsabb. Vagy mondjuk úgy, hogy hát nem biztos, hogy információ, de mindesetben energia közlés két egyet között. Ez az a terület éppen a fogalmi gondolkodás miatt, amire csak az olyan mint leírás lehetséges. Ugye tetszik emlékezni a Sívtana című felsorolásban, hogy ott csak hasonlatokkal tudunk operálni, a saját élményeinket csak úgy tudjuk mondjuk úgy, hogy egyáltalán megközelíthetővé tenni, hogy azt mondjuk, hogy olyan, mint, ha valamit látunk, érzékelünk, olyan, mint, de nem biztos, hogy pont olyan, ami éppen akkor eszünkbe jut. Tehát csak hasonlatokkal tudjuk ezt a területet kezelni. Hát ide hoztam egy idézetet Szabó Lőrincnek a verséből, hogy hogyan kell tulajdonképpen ezt az egészet elképzelni. Ha elkezdjük a konkrét fizikai anyaggal, ugye, ott a füge, mi van benne, ott csak a mag. Akkor nézzük meg, hogy mi van a magban, és nincs semmi. Illetve nem tud, nem olyan, mint egy mag, az szétesett formákra, és akkor mi van? És itt a költő mondja, hogy ez az a semmi, amiből fa lesz, és ebben van a bizonyos életnek a csírája. Tehát ezt most itt tessék elképzelni ezeknek az emberi auráknak, vagy ezeknek az eszközöknek a működését, beleértve a permanens atom környékét is, hogy a külső forma az csak a buró, az csak körülötte van. A lényeg mindig bejebb van, és ami nagyon fontos, a saját működésünk során észrevehetjük, bármiféle cselekvést próbálunk meg létrehozni, és követni a folyamatot, egyértelműen kiderül, hogy mindig csak belülről indulhat el. Olyan egy külső inger kiválthat valamit, az igaz, de a tevékenység mindig belülről indul. Most ez általában a mi időfogalmaink szerint rendkívül gyors folyamat, nem is szoktuk nagyon észrevenni, de minden esetre felmerül egy gondolat, felmerül egy érzelem, és annak megfelelően cselekszik a testünk. Hát ez a bizonyos felmerülő valami, azaz a bizonyos semmi, ami a magban belül van. Akkor nézzük meg még, ugye, ha már odáig eljutottunk, hogy feldolgozzuk a tapasztalatokat, ugye tessék emlékezni arra a körcsikre, és a pihenés szakasza után, akkor egy következő életet kezdünk el. Ezek a permanens atomok aktivizálódnak, bentről jön a hatás, a szellemi ember felől, és létrehozza a fizikai testet. És indul az újabb élet, ami az előző ábrához képest, ami ugye a meghalás állapota volt, ezek az aurák nagyon határozott körvonalú és belső szerkezetű valamik voltak. Ugye a megszerzett tapasztalatok lerakódása miatt az új élet során ezek az aurák a lehetőségeket tartalmazzák, de nem a konkrétumokat. Ezért ilyen, mondjuk úgy, hogy határozatlan körvonalat próbálta a szerző, aki ezt az ábrát összehozta, ilyet próbált meg valahogy feltüntetni, éppen azért, mert ezek a lehetőségek, egy adott életnek a lehetőségei. És akkor gyakorlatilag így néz ki, lassanként rárakódik a felső mentális, tehát a kauzális testre rárakódik az alsó mentális, a gondolkodás területe, rárakódik az asztrális világ, az asztrális testünk, és hát itt most már nem rajzoltam föl, de gyakorlatilag a fizikai test is így. Ilyen folyamatban jön létre. Amit viszont nagyon érdekes, meg kevés szó esik róla, de azért előfordul, hogy meg lehet találni. Pont az Emberi Aurák című könyvben Dora Gelder le is rajzoltatta, hogy egy leendő gyermeket kihordó mama, kismama, aurája az így néz ki. Tehát ott van tulajdonképpen a gyermeknek az aurája is, kötve van már ahhoz a fizikai testhez, ugye az embrióhoz, viszont gömb alakú. Szóval gömb alakú ez a bizonyos valami, és csak későbbiekben, amikor már megszületik, és a kisgyermekkorban lassanként ebből a gömbformából egy ovális, és mindig inkább oválisabb aura alakul ki. Ez indirekte alátámasztja azt, amit itt szóba került, hogy a fizikai test halála után az aura tulajdonképpen visszaalakul ebbe a gömbformába, és ilyen módon mozog, vagy hát mondjuk él ebben a közegben, az asztrális közegben és a mentális közegben, amíg lekopnak az anyagi világhoz kötődő felületei, és megmarad a tiszta szellemi valami, az a bizonyos semmi a magban. Szóval amikor az életünk során ugye hozunk magunkkal egy csomó mindent, ennek az ábrának a háttere az a mondás, hogy ha kíváncsi vagy arra, hogy milyen volt az előző életed, akkor nézd meg, hogy milyenek a körülményeid. És ha most ezt alaposan végig gondoljuk, tulajdonképpen ez az a sorozat az elmúlt életből, amit a hátizsákunkban hozunk minden születéshez, és ezek azok, amik ebből, mint ezekből lehetőségekből nagyban egészében kialakulnak az életünk során. De van ennek egy másik oldala is, arra szokták mondani, igen, ugyanez az ábra még az életszakaszokról, de visszatérve az előzőre, azt szokták mondani, hogy ha kíváncsi vagy arra, hogy milyen lesz a következő életed, akkor nézd meg azt, hogy mit csinálsz most. Hát ez az a következő, itt csak egy emlékeztetőre az ábrára, de menjünk tovább. Tehát ha a jelen életeinkben ezek a cselekedeteink, ezek a törekvéseink, és ez az állapot, ezek a lelki állapotaink vannak, azokból ilyenek alakulnak ki a következő élet számára. Ugye a vágyakból tehetségek, a sikerekből lelkesedés, és így tovább. Az alkalmas cselekedetből rossz körülmények, illetve a segítő cselekedetből jó körülmények. Most alaposan végig gondoljuk, ez tulajdonképpen mindnyájunk életében egyértelmű. Érezzük, hogy ez valahogy ehhez hasonlóan működik, mert azért az ok és okozat törvényét azt nagyjából és egészségben azért ismerjük. És hát ez annak egy mondjuk úgy, egy szimbolikus ábrázolása lenne. Hát ennek a témának a... Miért nem volt olyan nagyon hosszú, ennek úgy nagyjából a végére értünk minden előadásom során, ahogy a kezdeti összehasonlító táblázatot, ugye ezt a kis invokációt is fel szoktam vetíteni. Ha valaki ezt megpróbálja a saját, mondjuk úgy, hogy otthoni csendesebb pillanataiban egy kicsit ismételgetni, akkor rá fog jönni arra, hogy ez mennyire mély tanulni valót, tudni valót, és élni valót tartalmaz. Hát megpróbáltam kicsi világosságot teríteni, remélem, hogy azért sikerült a fáklyát fellobbantani, úgyhogy a mai rövid előadásnak ez lenne a vége.